A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 329-es számú dicséretünkkel, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk ezzel az énekkel. 329-es számú énekünknek a második versét énekeljük, amely így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Azt az információt kaptam, hogyha nem látszik, akkor tessenek énekeskönyvből énekelni. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A szereztetési ige mellé szeretnék olvasni még egy bibliai verset, a Sámuel második könyvének a 7. fejezetéből, annak is a 28. versét, amely így hangzik. Valóban, Uram, ó Uram, Te vagy az Isten, és igazak a Te ígéreteid. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a keresztség kapcsán most egy pár gondolatot az ígéretekről szeretnék elmondani. Nem csak azért, mert Isten is ígér ilyenkor valamit, és erre mi is megfogalmazzuk a magunk válaszát, mert szülők, keresztszülők is egy ígéretet tesznek, hanem azért, mert az életünknek ez egy nagyon fontos alapja. Bár úgy tekintünk rá sokszor, hogy az ígéret az nem valóság, az csak egy ilyen feltételezett lehetőség, ami vagy elkövetkezik, vagy nem jön be. És ezt talán azért is kezeljük így, mert nagyon sok tapasztalatunk, rossz tapasztalatunk van arról, hogy nekünk így ígérgetnek. És erre mindig felül az ember, mindig számít az ember, mindig beleéli magát, és aztán olyan rossz érzés az, amikor ez nem valósul meg. És ez így van a gyermekeinknek az életében is, hiszen kezdetektől fogva vannak dolgok, amik még nem a megtapasztalásaikon állnak, hanem a mi ígéreteinken. Még nem is értenek bennünket, és akkor azzal nyugtatom a gyermeket, hogy na, bújj ide, majd én vigyázok rád. Ez egy ígéret. Vagy az is ígéret, hogy én gondot viselek rólad. Vagy ott leszek veled. És ezeket az ígéreteket egy kicsit így önkéntelenül is tesszük, mert ezt szeretnénk is beváltani, ezek nem hazugságok. Ezek mind olyan dolgok, amik az, így a szeretetünkből születnek meg, és hozzátartoznak ahhoz a gondviseléshez, amivel tartozunk a gyermekeinknek. Aztán utána jönnek a cselesebb verziók így az életünkben, amikor oda nyomjuk a sütött tökpürét, és azt mondja, ha megeszed, kapsz utána valami finomat is, és akkor az ígéret az valahogy kiegészíti azt, amin muszáj túlesni. Vagy akkor, amikor már nagyobbak természetesen a gyerekek, ha rendes vagy, ha megcsináltad, elmegyünk a játszótérre. Megint csak van valami feltétel az ígéret mellé, és hogyha azt teljesíteni tudja, igyekszik rá, ha azt komolyan veszi, akkor utána kaphat még valamit. Aztán az életünkben rá kell döbbenjünk arra, hogy az ígéret tényleg annyira fontos dolog, hogy azt arra a másik elkezd ráépíteni. Hogyha én megígértem a társamnak azt, hogy ezt mi együtt végigcsináljuk, megharcoljuk a magunk életét, a magunk kapcsolatát, és ő számíthat rám, és én is számítani akarok rá, akkor ő erre ráépítette az életét, és ő ezt ennyire komolyan veszi. És aztán a gyermek is, amikor a szülőre ránéz, akkor nem lehet benne ez a bizonytalanság, hogy vajon igaz, amit mond? Vajon elhiggyem neki? Mert neki ez adja a biztonságot. És egy ideig, amíg kicsik a gyerekek, addig mi sajnos, vagy nem sajnos, vagy bölcsebben, vagy kevésbé bölcsön, sok mindenen megetetjük a gyerekeinket, de aztán utána eljön az az idő, amikor úgy komolyra kellene váltani a dolgokat. Hogy mi az, amit én tényleg hiszek, remélek, ami nekem is igazság, amiben én is bízom, mi az, amit oda tudok adni. Hogy ne olyan álmokra építsen a gyermek, amik nem valósak, amiről már én is tudom, hogy ezek nem igazak. És ahogy így érkezünk meg a keresztségnek a nagy ígéretéhez, amikor Jézus azt mondja, és lehet a könyökünkön jön ki, annyiszor hallottuk már, hogy veled leszek minden napon a világ végezetéig. Ez egy ígéret. Csak az a kérdés, hogy mi ezt mennyire vesszük bizonyosra, mennyire gondoljuk komolyan, hogy szülőként is érzem-e azt, hogy Isten minden napomban benne van, ott van és segíteni fog. Nem azt jelenti ez az ígéret, nem arról szól, hogy nem történik semmi bajunk. Nem arról szól, hogy nem lesz beteg a gyermek. Nem arról szól, hogy nem lesznek akadályok az életünkben. Arról szól ez az ígéret, hogy én veled leszek. És emellé persze oda tesszük mi is a magunkét, hogy hát én is ezt szeretném megígérni a gyermekemnek, de én ezt nem tudom olyan hatalommal megígérni, mint ahogy Isten meg tudja ígérni. Minden szülőnek az a legnagyobb vágya, és teljesüljön is, hogy végiglássa a gyermekének a növekedését, az örömeit, a boldogságát, a kiteljesedését, a család közösségében ott lehessen, és mégis nagyon jól tudjuk azt, hogy ebben mi akadályoztatva vagyunk. Ez nem mindig sikerül nekünk. De Isten tudja tenni ezt az ígéretet. És valahogy így válik fontossá az az áldás, amit most ezek a kisgyermekek is kapnak, hogy így tekint Isten rájuk, hogy számukra is ott van ez az ígéret, amiben lehet bízni, ebben meg lehet kapaszkodni, és nyilván az ígéretekkel meg is kell tanulni élni. Hogy kell segítségül hívni ezt az Istent, hogy kell a jelenlétébe ott élnem az életemet. Valahol ezt is ott elmondja Jézus ezzel az ígérettel összekapcsolva, mert azt mondja nektek, szülőknek, keresztszülőknek, családnak most elsőként, de gyülekezetnek is, hogy de tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És akkor zárom azzal, hogy nem csak Isten tesz ígéretet, hanem erre tesztek ti is egy ígéretet, amelyet jó lenne komolyan venni, jó lenne fontosnak tartani, jó lenne látni azt, hogy azt, ami emberi részről megtehető, én szülőként, keresztszülőként, családtagként, szeretetemből, igyekezetemből, bölcsességemből odaadom. De szükségem van arra, hogy ezt az Isten kipótolja az övével, az ő hatalmával, az ő igazságával, az ő útjával. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most a keresztséget kiszolgáltatni nek a két kisgyermeknek, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek, keresztszülőknek, majd egyet a gyülekezetnek is. Kérem, hogy erre az ünnepi alkalomra közösen álljunk fel. És most a szülőkhöz, keresztszülőkhöz fordulok először, és szeretném kérni, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint erre a két elhangzó kérdésre feleljenek meg. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tehessen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk annyira biztosra venni a te ígéreteidet, mint amennyire komolyan gondolod te magad, ahogy közelítesz az életünkhöz, ahogy életet teremtesz és hordozol bennünk és általunk. Különös kiválasztás az, hogy gyermekeink szülei lehetünk, hogy olyan életeket bízol ránk, akiket még el kell igazítani, tanítgatni és nevelni, és akiknek az élete úgy indul, hogy csupa ígéretek veszik körül őket, és azokra támaszkodnak. Segíts bennünket arra, hogy ezeket mi magunk is komolyan vegyük, és így tudjuk formálni az ő törékeny kis életüket. Látjuk a magunk fogyatékosságát és gyengeségeit is ebben. Kérünk, hogy adj nekünk ehhez megfelelő erőt, türelmet, engedd, hogy a szeretetünk folyamatos legyen. Köszönjük azt is, hogy hozzád kiálthatunk segítségére akkor, amikor azok felül aggódunk, amik nincsenek a mi kezünkben. Így kérünk számunkra testi és lelki épséget és egészséget, növekedést. És szeretnénk kérni azt, hogy ezeket az ígéreteket, amelyeket tőled kapunk, és amelyeket mellé teszünk emberként, komolyan véve, végül is hadd találjunk rá a te utadra. És ők is járhassanak ezen, a te utadon, a te igazságodban, a te színed előtt. Így kérünk áldást az ő életükre, mindazok életére, akik őt befogadták, körülveszik, szülőkre, keresztszülőkre, nagyszülőkre, dény nagyszülőre. Azokra, akik imádságban hordozzák az ő életüket. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 25. Zsoltárunkat keressük, és a 25. Zsoltárnak az első és a második verseit fogjuk énekelni. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Isten igét olvasom, és figyeljünk arra alázatos szívvel, a Máté evangéliumának a 24. részéből. A Máté evangéliumának a 24. részéből a 35-től 44-ig terjedő verseket. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába. És semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat nem sodorta el. Úgy lesz az embernek fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, vírasztana és nem hagyná betörni a házába. Azért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kaptuk tőled az ígéreteket, és ezeknek az ígéreteknek olyan szép céljai vannak, amelyre el akarod vezetni a mi életünket. Most már csak az utat kellene megtalálni. Ezt is kértük a Zsoltárral együtt, hogy a te utaidra taníts meg bennünket, hogy arról ne tévedjünk el, hiszen azért nem találjuk meg azokat a célokat és ajándékokat, amelyeket elkészítettél nekünk, mert elrejtetted, hanem mert valahol egész máshol keressük. Ez az a hely és ez az a ház, ahol megpróbálunk egy kicsit önmagunktól is elszakadni, hogy rád figyeljünk. Hogy ne a mi gondolatunk határozza meg azt, hogy mit akarunk hallani és mit akarunk megtalálni, hanem te légy az, aki vezetsz bennünket és elmondod, hogy mire van szükségünk. Így hívjuk most is segítségül a te lelkedet. Sok minden körülveszi az életünket, sok mindenről megvan a véleményünk, sőt, ezen a mai napon a véleményünket ki is fejezzük, és megmondjuk, vagy elhatározzuk, hogy mi melyik úton akarunk járni. Add, hogy az az út a te utad legyen. Kérünk Istenünk, hogy áld meg a te ígédet is. Még akkor is, hogyha néha megrettent, még akkor is, hogyha elgondolkoztat. De hadd tegyed helyre mindazt, ami bennünk van, amit érzünk, amit gondolunk, és hadd adjon vigasztalást. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy most is áld és szenteld meg Isten tiszteletünket azáltal, hogy közöttünk vagy. A mi Urunk Jézusért kérjük, hogy ezért hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 372-es számú dicséretünkkel. 372-es számú dicséretünk, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Alapigénket a Máté evangéliumának a 24. részéből újraolvasom, a 44. versből. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet! Egy kicsit meg kellett harcolnom nekem is azzal, hogy ezt az igét idehozzam a közösség elé, hiszen olyan témát... Megvárom akkor, jó? Hogy... Szóval a bibliaolvasóknak és azoknak az embereknek, akik találkoznak ezzel a témafelvetéssel, ami ebben az igében is van, elég erősen meg kell harcolni, hogy hova is kerüljenek. A tanítványok egyszer oda mennek Jézushoz, és nyilván, hogy a világ dolgaira tekintenek, és megkérdezik azt, hogy Jézus, ezek a dolgok meddig fognak menni? Mikor jön el a világ vége, és te mikor fogsz visszaérkezni? És lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha a tanítványok ezt nem kérdezik meg, akkor még távolabb tudjuk tartani magunktól ezeket a nehéz gondolatokat, mert az ember valahogy mégiscsak fél attól, hogy egyszer csak lejár az idő, vagy elkövetkezik az az idő, amikor szembe kell nézni Istennel. Akkor derül ki, hogy az ő ígéretei igazán hogyan telnek be, és akkor derül ki, hogy én az ígéreteimet hogyan tudtam beváltani. Ebben a történet részben, vagy ebben a tanítás részben csupa olyan félelmetes kép van, amitől tényleg megretten az ember. Ha visszaidézi valaki Noénak az idejét, és nem azt az aranyos kis kedves részt, ahol a kis állatkákat összegyűjti, és bemennek a bárkába, hanem azt a részt, amikor már megjön az az özönvíz, és amikor nem csak megmenekülést jelent, hogy valaki a bárkában van, hanem pusztulást azoknak, akik nincsenek benne a bárkában, akkor ez egy félelmetes kép. Hogyha tovább megyünk és arról beszélünk, hogy ketten vannak a mezőn, vagy ketten végzik a maguk dolgát, és az egyik elvétetik, a másik ott marad, akkor az megint csak egy nagyon nehéz kép. Hogyha Jézus azt mondja, hogy valahogy ezek az idők úgy jönnek el, és majd a párhuzamot szeretném magyarázni, mint hogy a tolvaj eljön éjszaka, és olyan tetten éri az embert váratlanul, akkor ettől is megijed az ember. Vajon ebben a hitben akar tartani bennünket Jézus? Vajon ebben a hitben kell éljük az életünket ilyen félelmek között, hogy te jó ég, majd egyszer ez is elkövetkezik? És az, hogy ez ilyenné vált az életünkbe, azt igazából magunknak köszönhetjük. Ez nem az Isten gondolata volt, és nem az Isten akarata volt. Viszont teletettük annyi mindennel a világot, ami jogosan félelemre indít bennünket. Nyilván a mai ige hallgató is úgy hallgatja ezt az igét, hogy kicsit össze tudja kapcsolni. Ha valaki jobban ismeri a Bibliának ezeket a fejezeteit, akkor Jézus elmondja, hogy ja, a világ vége. Betegségek, járványok, ember emberre támad, háborúságok lesznek, nemzet nemzet ellen támad, az emberek szívében a szeretet meghidegül, és mindenki azt mondja, hogy hát itt az idő. De Jézus hozzákapcsolja ehhez az ő visszaérkezését, és én erről szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy helyre tegyem egy kicsit a hitünknek azt a félelmét, amelynek nem szabadna lennie. Talán az első dolog, amire oda kellene figyelni az, hogy mit is jelent ez a váratlanság az életünkbe. Hogy miért vagyunk készületlenek dolgokra. Jézus azt mondja, hogy lehet, hogy úgy fog sokakat érni, mint ahogy a tolvaj éjszaka betör a házba, és erre riad valaki. Egyébként ő ezt nem párhuzamnak szánja, hanem ellentételezésnek. Azt mondja, hogy én mondom nektek, hogy készüljetek, mert el fogok jönni. Az nem váratlan dolog. Az, hogy mikor, az a kérdés, azt Jézus nem határozza meg konkrétan. De az egész életünk egyébként erről a mikorról szól. Minden feladatunkat, minden teljesítésünket, minden elszámolásunkat valahogy ahhoz akarjuk igazítani, hogy annak mikor jön el az időpontja. Mi a határidő? Mikorra kell ezt a munkát elvégezni? Mikor írjuk meg a dolgozatot? És mindig azt látjuk, hogyha van kijelölve egy határidő, akkor majd én valahogy beosztom az életemet, beosztom az időmet, akkor haladok felé, és majd én akkorra, arra a pillanatra szépen elkészítem magam. Csak hogy az életünkben nagyon jól tapasztaljuk azt is, hogy még így sem tudunk elkészülni. Még így is a dolgozat előtt az az imádság van a gyermekekben, vagy a fiatalokban, hogy Uram, csak ezt ússzam meg, a következőre tényleg tanulni fogok. És amikor leadunk egy-egy feladatot a munkahelyünkön, lehet, hogy más nem veszi észre, és még a főnök se tudja, de én tudom, hogy hol vétettem el a hibákat benne. És talán bennem van az a félelem is, hogy csak ő rá ne jöjjön, mert akkor visszadobja a munkát, és azt mondja, hogy na kezd előről, csináld meg jobban. Ez a végső határidőnek a keresése, az állandóan jelen van az életünkben, és még ezzel sem tudunk utána mit kezdeni. És ez persze átszűrődik azokra a dolgokra, amik nem hivatali papírok, nem olyan feladataink, amit más úgy kér számunk tőle, hogy azért kapok valamit, vagy éppen elmarasztalást kapok, hanem a végső határt keressük a kapcsolatainkban is. Mi az a pillanat, amikor már a feleségem ki fog akadni? Na, odáig nem szabad eljutni. Addig cincálom az idegrendszerét, addig nem figyelek arra, amit kér, addig úgy csinálom, ahogy az nekem tetszik, de arra úgy vigyázni kellene, hogy az összeomlás ne történjen meg. Csak hogy ezek ilyen hajszálhíja esetek. És néha nem is tudom, hogy hol van a vége. És talán ez az, amit Jézus nagyon erősen hangsúlyozni akar ebben a történetben, mert te honnan tudod, hogy hol van a vége? Honnan tudod azt, hogy mikorra kell kész lenni? És nagyon sokszor a saját életünkön látjuk azt, hogy bizonyos helyzetekre olyan jó lenne késznek lenni, de nem vagyok kész. És ettől van az, hogy egy ilyen bizonytalanságban hozzuk meg a döntéseket, hogy odaállok a másik mellé, és azt mondom, hogy igen, vele le akarom élni az életemet, de nem tudom, hogy kész vagyok erre a döntésre. És ki az, aki egy kicsit ebben megerősít, és azt mondja, hogy ha te nem is vagy kész, én készé tudlak tenni. És akkor ilyenkor berohanunk a templomba, és azt mondjuk, hogy kell az Isten áldása, mert nem tudom, hogy bízzak-e magamba. Ugyanígy vagyunk szülőként is. Olyan nagy élmény az, amikor első alkalommal a gyermekét kezébe veszi az ember, majd kiejti örömében, és utána félelmébe, hogy és mit csináljak vele? És hogy neveljem fel, hogy én kész vagyok erre? Isten tényleg azt gondolta, hogy én anyának vagy apának való ember vagyok? És aztán még lehetne talán sorolni ezeket a pillanatokat az életünkben, aztán úgy rájön az ember, hogy ezek nem olyan időhöz kötött feladatok lennének, hanem ezt úgy folyamatában kellene élni. És itt akkor már értjük, kezdjük érteni Jézust, hogy miért mondja azt, hogy ne azt számolgassátok, hogy mikorra kell elkészülni, hanem azt, hogy mind megy át közbe az életünk, hogy miben vagyunk benne. És nem akarjuk közel vagy komolyan venni ezeket a nem időponthoz kötött időket. Hogy az életünket arra kaptuk az Istentől, hogy egy ilyen folyamatos egymásra hangoltságban éljünk. Hogy itt nem az a kérdés, hogy mikor van a szeretet ünnepe, hogy azt megünnepeljem, hanem hogy a hétköznapokban is tudok-e törődni azzal a másikkal, meg tudom-e érinteni, meg tudom-e simogatni. Jézus nem fenyeget azzal, hogy vigyázz, tetten érlek majd, hogy ezt te nem tudtad csinálni. Nem is kell. Hiszen én magam szenvedek abban, hogy nem tudom csinálni, hogy ezek a dolgok nem mennek, hogy nem úgy alakul. Azt mondja Jézus hozza a példát Noé idejéből, hogy hát az volt a baj az emberekkel, hogy Noé idejében is élték a maguk világát, a saját gondolatuk szerint, azt szépen leírja, ettek, ittak, házasodtak, nősültek, mintha ez lenne az életnek a lényegi része. Egyébként nyilván, hogy ezeket szeretjük, ezeket a dolgokat. De minden figyelmünket azonban erre összpontosítjuk. És azt mondja, hogy nem is sejtették, hogy baj van. Ezen azért úgy elgondolkoztam, tehát hogyha egy őrült a szomszédba egy bárkát épít, az nem tűnik fel nekik, hogy ott valaki valami más csinál. Hogy valaki azt komolyan vette Istentől, hogy de vigyázz te ember, mert itt valami nagyon rossz irányba megy. Hanem én becsukom a szemem, becsukom a fülem, és csinálom azt, amit én helyesnek látok. És ebben a pillanatban Jézusnak igaz lesz ez az állítása, hogy na akkor adj számot magadról, hogy mennyire vagy kész. A váratlanság az mindig lemér bennünket, ez így van a személyes életünkben, így van a világ folyásában is. Igazából azt is érdemes különválasztani, amire Jézus utal. Te a feladatokat kéri számon Jézus, vagy a saját életemet. Hogy mivel kell itt késznek lenni? Hogy vannak rám bízott feladatok, amiket ki kell pipálni, amit meg kell oldani? Ezekben lehet, hogy csillagos ötös az életünk. Hogy helyt tudok állni, hogy úgy tudok tekinteni magamra, hogy egy tökéletes apa vagyok, egy szuper férj, egy olyan munkaerő a csapatban, a cégnél, aki nélkül nem lehetne meglenni. Csak hogy nem biztos, hogy ez én vagyok. Ezek az én szerepeim. Az, amiben valahol meg akarom mutatni, hogy érek valamit. És ezt úgy villogtatja is az ember, és azt mondja, hogy na hát akkor ez vagyok én, akkor nincs semmi probléma. De Jézusnak nem erre vonatkozik a kérdése, hanem arra, hogy te kész vagy-e. És mi valami más hangsúly, ezt szoktuk is mondani, hogy én totál kész vagyok. Ez azt jelenti, hogy nem. Belül minden zavaros. Fogalmam sincs igazából, hogy merre, hogy hogyan tovább, hogy ez az egész mit ér, és hogyha egyszer tényleg odaszólítana Isten maga elé, és azt mondaná, ne a halálra tessenek gondolni, csak élethelyzetekre, hogy na akkor mi van benned, akkor lehet, hogy nem találna semmit. De én se találnék magamba semmit, amiben meg tudnék kapaszkodni. Nem tökéletes embert vár itt Isten. Nem arról van szó, hogy ne kellene állandóan valamit csiszolni magamon, valamin igyekezni, valamin változtatni. Nem azt jelenti a készen létem, hogy így már minden jó. Hanem a készen lét az valami olyasmi, hogy valami úgy belém épült, és az úgy természetes része az életemnek. Azon nem kell külön gondolkoznom, nem kell töprengenem, nem kell felöltöztetnem a lelkembe egy újabb gondolatot vagy valamit, hanem az úgy az enyém. Szokták mondani, hogy ha álmomból felébresztenek, én akkor is tudom. Na, az az enyém. Na, így nem szoktunk a vizsgákra felkészülni. Így nem tudjuk az élet nagy kérdéseire a választ. Ilyen egyszerű példákon tudnám talán szemléltetni, hogy aki egyszer megtanult biciklizni, és már tud biciklizni, az nem szokott sokat gyötrődni azon, hogy most hogy is tartsam magam egyensúlyba, és hogy is tekerjem azt a biciklit. Jól néznénk ki, hogyha minden ilyen rutinná váló feladatban az ember újra félelemmel lépne bele. De ugyanígy van a hitnek a dolgaival is. Ha nekem mindig akkor kell megküzdenem a nagy kérdésekkel, amikor már rajtam van a baj, akkor az ember joggal fél. És Jézus pont ezt akarja a tanítványainak megtanítani, hogy a készenlét az, hogy ti tudjátok, hogy kihez tartoztok. Tudjátok, hogy Isten a ti atyátok, hogy gondot visel rólatok. Ti tudjátok azt, hogy kik vagytok, és tudjátok azt, hogy Isten milyen jó jövőt készít nektek. Nem a holnapi napot, ezt nem köti az orrunkra, és ez nagyon jó is, hogy nem így van. Micsoda félelembe élne az ember akkor, hogyha látná így a sorsát előre, hogy még mennyi mindenen kell keresztül menjen. Ez ott van az Isten titkába és hatalmába, és jó helyen van. De azt tudni, hogy mi a legvégső cél, hogy én hova fogok eljutni, vagy tudni azt, hogy az Isteni ígéret, ami a keresztségben elhangzott, az nekem is szól naponként, hogy minden nap velem lesz a világnak a végezetéig. Talán, hogyha ez a lelki állapot annyira belénk rögzülne, akkor válnánk sokkal szabadabbá magára az életre. Akkor lenne az, hogy a feladatom nem egy görcsös próbálkozás, hogy hogyan oldjam meg, hanem az Istennel való örömmel teli együttmunkálkodás, hogy de jó, ebbe a dologba még tennivalóm van. Ha megnézzük a képeket, amiket Jézus elmond, azt mondja, hogy ketten vannak a mezőn, és ketten őrülnek a kézimalommal, és az egyik így, a másik úgy. A külső szem nem lát különbséget a kettő közül. Az egyiknek nem látjuk, hogy milyen a belső világa, és a másiknak milyen a belső világa. De mégis megkülönbözteti utána az életüket. És nem azt mondja Jézus a példában, hogy az egyik ül a templomba, ő felvétetik, a másik az őrül a malomba, ő nem vétetik fel. Nem így van a megkülönböztetés, hanem az, hogy mi van benne az életedbe. Hogy ott legbelül, mert mindannyian egyébként ugyanazt csináljuk. Nem tudjuk kivonni magunkat a hétköznapi életünk alól. Azt, hogy munkába kell járni, hogy el kell végezni a dolgainkat, hogy rendbe kell tartani a környezetünket. Ez mindenkinek ugyanúgy feladata. De azért milyen más annak az embernek az élete, aki úgy van elkészülve, hogy azt mondja, hogy én bármikor le tudom tenni a szerszámot. Majd más is tudja csinálni, az Isten ad olyat, aki majd innen folytatja. És azért ez egy egészen más lelkület. hogy nem kell kézzel és körömmel kapaszkodnom mindenbe, amiből magamat azonosítani tudom, vagy amiből megfogalmazni tudom, hogy én érek valamit, hanem az az élet, az az Isten, és az úgy jó helyen van. És akkor befejezem azzal a képpel, hogy Jézus azt mondja, hogy én nem úgy jövök, mint a tolvaj. Rosszul olvassa az, aki úgy olvassa a Bibliáját, hogy Jézus úgy jön, mint a tolvaj. Egyszer csak hip-hop ott van, és jaj nekünk. Talán buta a példa, de ma reggel jutott eszembe, mikor kinéztem ebbe a szép hóesésbe. Melyik gyerek az, aki fél attól, hogy egy idegen öreg úr mászkál benne a lakásba, és ajándékot helyez el a kis cipőbe, meg az ablakpárkányra. Eszébe nem jut attól, hogy most idegen van a lakásba, és ő váratlanul csak betoppan, és egyszer csak ott lesz. Ugye a Mikulásra gondoltam. Tehát Isten nem több nála? Ha ő magát ellentételezi a tolvajjal, és ezt a hasonlatot tudja hozni, hogy ti úgy féltek tőlem, mint egy rablótól. Azt hiszitek, hogy jövök az életetekbe, felmarkolom a zsákmányt, és elviszem azt, ami nektek kedves és jó. Leteszek egy virgácsot én is. Szoktunk kapni Istentől fenyítést, de közben hoznám az ajándékaimat, és közben beváltanám az ígéreteimet. És mi mégis úgy félünk Istentől, hogy ha ő egyszer belép, akkor ott mindent fenekestül felfordít, és baj lesz. És még egyszer szeretném mondani, hogy ez az életünk folyamatában is így van, és nyugodtan most már talán ne féljünk annyira, végül mondjuk ki azt, hogy és ez az Isten gondolatából az életünk végén is így van. Miért félnék én attól, hogy találkozom azzal, akiben végig bíztam és hittem? Miért félnék én attól a Jézustól, ha visszajön, aki adta önmagát, hogy az én életem megtartott élet legyen az Istennél? Akkor miért kellene nekem tőle félnem? És lehet, hogy az idők jelei nem szépek. És lehet, hogy Jézus elmondja azt is, hogy sok nyomorúságon keresztül vezet az életünk, és egy kicsit összeszorítjuk a fogunkat, és ezt megpróbáljuk így túlélni és kibírni. De az ígéreten ez nem változtat. Mert Jézus azt mondja, hogy az emberfia fog visszajönni, és nem a tolvaj. Talán egy picit nehéz is ez az ige, talán az elmúlt hét tavasza után visszajött tél, csak nehezebbé teszi ennek a megértését, de ne legyen ez annyira rideg, és ne féljünk ettől. Bátorító üzenet van benne, és olyan ígéret, ami az életünket át tudja formálni úgy, hogy szabadabban tudjuk élni a mindennapjainkat, az örömeinkhez is egészen máshogy tudjunk kapcsolódni, máshogy éljük meg, és meglássuk azt, hogy ezeket nem magunknak kell mind megtartani, és nem azon múlik az örömünk, az üdvösségünk, hogy mi ezt meg tudjuk-e tartani magunknak, hanem csak egyszerűen úgy készé kellene válni arra, hogy ott az Isten jelenlétében ezt állandóan, folyamatában éljük. Csendesedjük el, és kérjük Istentől imádságban, hogy erre adjon nekünk bölcsességet, bátorságot is, hogy így éljük a napjainkat, de hogyha kevés ehhez a hitünk, kérjük, hogy azt erősítse meg. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig jó egy csodáról hallani, egy gyógyulásról, mindig jó egy ígéretet kapni arról, hogy majd minden szép lesz és minden jó, és néha nehéz azzal szembesülni, hogy vajon ezek az ígéretek mennyire valós talajon állnak a mi lelkünkbe. Hogy nem csak hitegetjük magunkat és mormoljuk magunknak ezeket a nagyon távoli ígéreteket, hanem ezekben tényleg benne élünk-e. A nagy világ vége az lehet, hogy megrettenti az embert, meg elgondolkoztatja, de nekünk vannak ilyen időszakaink a saját életünkben is. Akkor, amikor olyan világvége hangulatunk van, amikor nem jönnek össze a dolgok, amikor kevés az erő, amikor csak egyszerűen rossz az idő. Köszönjük, hogy ennél te sokkal hatalmasabb vagy, hogy nem ez határozza meg az életünket, hanem az az erő és az a hatalom, amellyel kézbe tudsz venni bennünket, formálsz bennünket, amely le tudja győzni az emberi félelmet, amely feladatot tud adni, amely el tud igazítani akkor, amikor döntéseket hozunk. Valami olyan hatalom, ami át tudja lépni még az életnek és a halálnak a küszöbét is, és meg tud nyitni olyan világot és olyan országot, amit mi nem tudnánk magunknak sem kigondolni, sem kiharcolni. Add, hogy békés gyermekeid lehessünk. Olyanok, akik a te akaratodban meg tudnak nyugodni. Olyanok, akik nem félnek attól, ha veled találkozni kell. Olyanok, akik ki is tudják nyitni a szívüket előtted, és nincs is rejtegetni valójuk. Hiszen miért nem mutatnánk meg annak, ami bennünk van, aki úgyis ismer minket, és a legjobbat akarja. Így köszönjük meg azt, hogy ma is eléd állhattunk. Így köszönjük meg azt, hogy eléd tehetjük, még így is, a kétkedéseinket, a félelmeinket, az aggódásainkat, ezeket te győzz le bennünk. Imádkozunk ezért a világért is, azokért a jelekért, amelyek minket ugyan elborzasztanak, de hadd legyenek jelként arra nézve is, hogy igyekezzünk minél inkább téged keresni. És talán most ezért imádkozunk, hogy ez a világ felét közeledjen, ez az egyetlen út, amelyen meg lehet maradni. És imádkozunk ma népünkért és nemzetünkért is, csak te látod a jövendőnket, te látod, hogy mit hoznak döntéseinknek a sorai, ne hagyj el benne bennünket, mindenképp légy mellettünk. A próbatételekben is hadd tanuljuk meg, hogy csak rád számíthatunk, és ha jó úton járunk, akkor meg ne engedd, hogy elfelejtsük azt, hogy hálát adjunk neked. Kérünk, hogy maradj továbbra is az életünkkel, vigyázz azokra is, akik visszanézik a múltat, akik szomorkodnak, akik gyászolnak. Köztünk vannak mindazok is, akiknek ott van még a lelkén a teher, a szemükben a könyv. Adj nekik békességet, vigasztalódást, hogy itt nem csupán az elmúlással találkozunk, hanem te veled, és ez sokat jelenthet. Sokat jelent annak, aki benned tudott bízni. A mi Urunkért kérünk, hogy továbbra is kegyelmedben hordozd a mi életünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdettem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk. Kovácsné dr. Szenci Ágnes 48 éves, és Kudor Márton Csaba 75 éves testvéreinktől. Az örökkévaló Isten kegyelmébe ajánljuk azokat, akik rájuk emlékeznek. Szeretettel jelzem, hogy ma délután 5 órakor zenés, gitáros istentiszteletet tartunk, mint minden hónap első vasárnapján. Ezen a délutáni istentiszteletünkön Cikó Györgyi beosztott lelkipásztor fogja az igehirdetés szolgálatát végezni. Hosszú idő után ez az első olyan alkalmunk lesz, ahol az istentisztelet után szeretett vendégségre együtt maradhat a gyülekezet, egy kis beszélgetése. Várjuk azokat szeretettel, akik szívesen jönnek délután is. Örömmel hirdetem a gyülekezetben, hogy nem hosszú előkészületek után, hanem váratlanul és hirtelen, de mégiscsak elérkezett az a nap, amire remélem azért készen vagyunk, így legalábbis az ígére szeretnék visszautalni, lélekben talán igen, viszont a külső készülődésnek az eszközeiben segítséget szeretnék kérni. A jövő héten hálaadó Isten tiszteletet fogunk tartani a templom bővítés és felújítás alkalmából. Erre az ünnepi alkalomra Balogh Zoltán dunamelléki püspök úr fog jönni közénk az ünnepi istentiszteletre, és ezen az ünnepi alkalmon jó lenne, ha együtt tudnánk valamennyien örvendezni, mindazok, akik élvezői vagyunk ennek az ajándéknak és lehetőségnek, és hát nyilván lesznek meghívott tiszteletbeli vendégeink is. Úgy tervezzük, hogy egy órás istentisztelet lenne, tehát 3 órakor kezdődne egy ünnepi istentisztelet itt a templomban, ez olyan 4 óráig tartana, és utána pedig a gyülekezeti házban egy állófogadás. Reméljük, hogy nem ilyen idő lesz, mint amilyen ma volt, hanem attól már sokkal szebb, mert nagy létszámú vendégsereget várunk, nem a meghívottak miatt, hanem egy kicsit magunk miatt is, olyan 300 és a fölé gondolom én a jelenlevőket, ha úgy számolom, hogy velem együtt mindenki nagy hálával van Isten felé, hogy ezt megérhettük. Ebben szeretném kérni a gyülekezet segítségét, hogy ezt a szeretett vendégséget, ezt valahogy úgy szépen le tudjuk bonyolítani. Erre felajánlásokat fogadnánk el. A felajánlások azok szendvicsekből, sós, édes süteményekből, salátából, hidegtálból, itt puskázok a papíromról, hogy miket is írtunk össze, üdítőből állna, amivel egy kicsit úgy tényleg ünnepélyesebbé tudjuk tenni ezt az alkalmat. Ahhoz, hogy ezeknek a mennyiségével számolni tudjunk, nyilván erre szükségünk lenne, hogy körülbelül ezt össze tudjuk rakni, össze tudjuk adni. Az lenne a kérésem, hogyha már valaki ezt ma így eldöntötte a lelkébe, szívébe pár perc alatt, hogy ő mit és hogyan, akkor itt a kiáratnál az édesanyámat is megtalálja, vagy a feleségemet is, tehát valaki olyat, akinél van egy fehér papír és egy toll, olyat kell keresni, és akkor arra feldiktálhatná, hogy ő mivel járulna szíve szerint hozzá. Ez természetesen nem kötelező, ez ilyen szabadon felajánlható dolog. Ha valaki erre lélekben nem készült, vagy így az éteren keresztül hallgat bennünket, de szeretne ennek aktív résztvevője lenni, akkor az a kérésem, hogy ezt hétfő estig a lelkészi hivatalba valamilyen úton, módon jelezze. E-mailben, telefonnal, személyesen, ahogy szeretné. És akkor mi ezt így elő tudjuk készíteni. Tehát a fő és a legfőbb üzenet ebből az egészből, hogy ez jövő héten délután, tehát virágvasárnap délután 3 órakor lesz. Természetesen a délelőtti istentiszteletet ugyanúgy megtartjuk. Ha valaki úgy döntött, hogy szeretne ehhez a vendégséghez hozzátenni valamit, akkor az a délelőtti istentisztelet előtt utána a gyülekezeti házba beadhatja, vagy amikor érkezik erre a délutáni ünnepi alkalomra, akkor is. Ebben nyilván az a nagy segítség, hogyha tálalt módon érkeznek ezek a felajánlások, tehát mindenki a saját tálcáján hozza el, az aljára írja rá a nevét, ne akkor, mikor már rátette a süteményt, hanem még előtte lehetőleg, és akkor vissza tudjuk adni, és akkor nem kell sokat keresgetni az alkalom után. Segítségünkre sietett az alpolgármester asszony, és elintézte számunkra azt is, hogy az okmányirodának a parkolója nyitva legyen ezen az ünnepi délutánon. Tehát jövő vasárnap, ezen a csak délutánon, 2 és 6 óra között nyitva lesz az okmányiroda parkolója, mert azt sejtjük, hogy itt nem fogunk a környező utcákban elférni így autókkal. Tehát azt is jövő héten még fogom hirdetni, hogy lehet használni. A sok hirdetés után Isten tiszteletünk zárásaként a 479-es számú dicséretünket keressük, annak a 4. versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 479-es számú dicséretünket először tehát: hinni taníts, Uram, kérni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts.